Folytatjuk a holnap tegnapját, továbbra is vendégem Marosi László, a Skillix.me ügyvezetője. A sportolók egy nagyon speciális területet érintenek, amikor a pályaválasztás, pontosabban a kettős életpálya, jól mondom így?
Igen, kettős életpálya.
Modellváltásban vannak, és hogy ez egy mentálisan és egyébként is nagyon megterhelő folyamat, miközben nagyon sok olyan skilljük van, nagyon sok olyan készségük, képességük, ami adott esetben a munkaerőpiacon is jól használható, jól alkalmazható. Mesélj erről egy picit bővebben, itt hagytuk abba az előbb a beszélgetést.
Igen, ezzel a kutatással azon vagyunk, hogy arra tudjunk megoldást adni, megint csak globálisan is mindegy sportolónak. Kettős életpálya ne kettős legyen, hanem egy. Tehát amikor a sportoló életet befejezte, akkor zökkenőmentesen, lehetőség szerint zökkenőmentesen kerüljön be a munkaerőpiacra. Van már annyi kompetencia, van annyi készsége, hogy azaz állomállás, amit utána képzelt el, ahhoz valóban közel legyen, vagy ha nincsen elképzelése, akkor már a sportolét folyamán kapjon annyi javaslatot és annyi tapasztalatot, hogy ezt a fajta életképet, ezt a fajta második lehetőséget a munkaerőpiacon, ezt tényleg sikeresen tudja betölteni.
Mennyire jellemző egyébként az, hogy bizonyos sportágaknál nagyon tudatosan készülnek a civil életre, és van, ahol pedig kevésbé. Gondolok itt például arra, hogy él bennem egy olyan kép, hogy amikor annak idején a vízilabda válogatottat láttam nagy bajnokság játszani, akkor sokszor azt láttam, hogy még a jegyzeteiket nézték a pálya szélén is, mert hogy másnap vizsgáljuk volt, és hogy készültek egyetemi tanulmányaikkal arra, hogy egyszerűen csak civil életet fognak élni.
Pont rátapintottál egy érdekes sportágra, a vízilabdára egyébként. A vízilabda kutatásunk az készen is van, és ez
most lettünk negyedikek egyébként. Sajnos!
Igen. Ezt be is mutattuk tavaly szeptemberben egy ilyen mini konferencián. Egy hozzá kell tennem, hogy alapító tagunk a Mizsér Attila, ugye többszörös olimpiai bajnok, öttusázó. Tehát van egy inspirációnk arra vonatkozó, hogy a sportolóknak globálisan tudjunk adni erre megoldást. Vízilabdás egyébként az derült ki, hogy valóban igaz az, hogy vízilabdában tevékenykedő sportolók a munkaerőpiacon egy ilyen kvalifikáltabb, magasabban képzett állásokat töltenek be, és tényleg az látszik, hogy ők már a fiatal sportolói létben is készülnek a munkaerőpiac ezen területére. Ez nem minden sportágra igaz sajnos, de ez nem baj, mert hogyha időben fel tudjuk őket arra készíteni, hogy egy saját önismeretükön keresztül sportolói és munkaerőpiac önismereten keresztül erre valamikor szükség lesz, akkor elég hosszú idő van arra, hogy ezt a onboarding folyamatot, ha úgy tetszik, munkaerőpiacra, ezt együtt kövessük el úgy, hogy mi adunk hozzá egy eszközt, meg módszertant, meg tananyagot, meg segítséget, meg tapasztalatot, sportoló pedig az idejéből próbál rászállni annyit, hogy ez a váltás majd ne visszaesés, zuhanás és felkapaszkodás legyen, hanem egy ilyen lazább hidon történő átmenet a munkaerőpiacra.
Igen, ez is egy érdekes kérdés egyébként, hogyha megszokták a sikert, mert ugye nyilván az élsportolóknak ez egy nagyon fontos motiváló erő, ezt hogyan tudják konvertálni a munkaerőpiacon egyfelől, másfelől pedig milyen pozícióból indulnak, mert ugye nem lehet mindenki egyből valamilyen vezető pozícióban, hiszen ahhoz ismerjük, persze elismerjük az egykori sikereit, de ahhoz, hogy valaki vezető pozíciót töltsön be, ahhoz azért sok munkatapasztalat kell, hogy legyen a háta mögött, adott esetben hosszú évek munkája, megtanuljon emberekkel dolgozni, folyamatokat átlátni.
Ez igaz, de hogyha azt mondjuk, hogy egy munkaerő soha nincs kész, mindig tudjuk fejleszteni, akkor nekik valószínűleg van egy kis hátrányuk tapasztalatban, viszont van óriási előnyük olyan kompetenciákban, amik nagyon nagy értékek. Ilyenek ugye például a motiválhatóság, vagy a célorientáltság, a kitartás. Ezek olyan nagy értékek, és ezeket folyamatosan napi szinten gyakorolták, hogy ezekkel már szinte nem kell foglalkozni, ezek megvannak, ezek nagyon komoly munkaértékek. És ha egy Skillix profil alapján megnézzük, hogy mik azok, amelyek viszont hiányosak, azokra rá kell gyúrni az egyének és a munkáltatónak is, és akkor nagyon-nagyon értékes munkaerő hozható létre. Legyen az mondom vállalkozói lét, főnök vagy beosztott, valahol el kell úgyis indulni a munkaerőpiacon, de hogy ne egy zöldfülű 30x éves munkaerőpiaci belépő legyen, hanem legyen egy olyan értékes munkatárs már, akiből tudom, hogy nagyon gyorsan tudok értékes munkaerőt kovácsolni, mert hogy rengeteg olyan skillje van, ami óriási érték.
Milyen skillekkel kell rendelkeznie annak, aki például látszik, hogy egy multi környezetben nagyon jól működne, és teljesen biztos, hogy belőle nem lesz különösebben sikeres vállalkozó, és ki az, akinek biztos, hogy nem az az útja, hanem az, hogy a saját maga szabad életét és szabad kreativitását megélve adott esetben egy sikeres vállalkozást építsen fel, mert megvan benne az a készség és képesség. Ez szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon mik azok az eszközök, amikből ez kiderül, hogy én jó multi munkatárs lennék, jól tudnék abban a környezetben illeszkedni, és mi az, amikor a saját utamat, a saját vállalkozásomat nehéz, küzdelmes úton, de adott esetben fel kell építenem.
Dolgozunk azon, hogy a már az elkezdeti mérőeszközök között egy ilyen vállalkozó attitűd és vállalkozó készségfelmérés is benne legyen a rendszerben. Ugyanis ez a maga vállalkozó lét az többféle kompetencia együttállását igényli. Tehát nem lehet azt mondani, hogy egyes kompetenciáknak kell jónak lenni, hanem ez egy olyan együttes, amire vannak módszertanok, hogy ezt lehet már mérni egy vállalkozó hozzáállás attitűdöt, és persze egyfajta készséget is, ami egyébként tanítható azok a kompetenciák, amelyek már magasabb rendűnek mondják a soft skill-ek között is, mint a döntési kompetencia, kockázatvállalás, irányítás, csapatok irányítása, vezetés, stb. Ezek egyébként tanulhatóak. Nyilván kell hozzá egyfajta vele született készség együttes, és ezt fel lehet mérni. És valaki mindenképpen vállalkozó akar lenni, de nincs meg benne, akkor fel kell hívni a figyelmét, figyelj, neked valószínűleg hosszabb lesz az utad, többet kell tanuljál, mert vannak ebben kihívásaid. Míg valaki mondjuk kiderül róla, és nem is gondolt arra, hogy eszméletlen jó vállalkozói vénája van, akkor ki kell próbálni azt is, ebbe lesz majd benne képzési anyag, tehát el lehet tudni egy vállalkozói létre történő felkészülésben is. Nyilván ez is kell munkaerőpiaci tudás, meg különböző foglalkozások, meg ismerete és edukációs folyamat és munkaerőpiaci tapasztalat is, de ebben lehet támogatni az egyéneket, ugyanis a vállalkozókra ugyanúgy szükség van. Például Magyarországon a GDP 75%-át 3/4-ét adják a KKV-k, és a foglalkoztatottak számát is, holott rengeteg vállalkozóról beszélünk, és általában statisztikai létszám 2-3 fő. Tehát még fontosabb az, hogy akkor úgy készítsük fel az egyéneket is, hogy egy ilyen munkaerőpiaci környezetben értékes tagja lehessenek az adott vállalatnak.
Hány éve működik egészen pontosan a ti oldalatok, és milyen volt a fogadtatás az elejétől kezdve? Mennyire találta meg a helyét adott esetben a munkaerőpiacon a szolgáltatásotok?
Én egyébként nem titok, éppen a múlt év végén 40 éves Melódiáknak is alapítója vagyok. Egyik vagyok a kettő srácnak, aki ezt kitalálta egy kocsmában egy sör mellett a közgázetem első év folyamán. Ezt azért mondom, csak nem a storytelling miatt, hanem azért, mert hogy ezt az egészet a diákmunkán keresztül kipróbáltuk, pilotoltuk, hogy a pályorientáció azon szakaszában, amikor valaki munkaerőpiacra belép, akkor milyen kompetenciák készlettel kell rendelkezni. Tehát ott ezt kipróbáltuk, és egy 20 000 fölötti mérésnél leteszteltük a puha szoftski kompetenciáknak a megfelelőségét. Ott egyébként ez nagy siker volt, hogy már tudunk adni valami többet is, nem csak egy diák munka tapasztalatot, hanem valami felkészülést a munkaerőpiaci integrációban, hogy ez ökörömentes legyen. Ezután, amikor jött a COVID, akkor detektáltam, ami nekem mindig volt egy ötletem, hogy ez nem csak a diák munkára lehet jó, hanem az egész munkaerőpiacnak lehet ez egy olyan megoldása. És akkor pont jött a COVID, ami azért volt nekünk de jó, mert összes szakember és háromszoros professzorok ráértek arra, hogy a módszertanban segítsenek. Nagyon sokan alapító tagok egyébként a startupban, és itt ezért nem hónapok, hanem hetek alatt készült el a módszertan első változat, amit már rengetegszer átgyúrtunk, és olyan algoritmust készítettünk, ami több mint 100 adat alapján alakítja az egyének azt a egyenlőséget, ami a munkaerőpiacra meg tudja adni a javaslatokat, vagy a megfelelőséget az adott munkakörhöz. Önmagában ez a módszertan így elkészült, folyamatosan csiszoljuk, és tulajdonképpen a pilot időszakon túl vagyunk úgy, hogy elég sok mérést beletettünk abban, hogy ezt csiszoljuk gyakorlati szempontból is, és épp az előbb meséltem, hogy egy marketing kampányt, marketing stratégiát készítettünk, és most készülünk arra, ezt globális módon is elterjesszük, és jusson el mindenki az úgy a skillix, ugyanis mindenkinek tud segíteni, a 14 célcsoport rendkívül széles abban, hogy mindenki megtalálja azt az élethelyzetet, életmódot, amiben tud neki segíteni. Ha csak gondolkod, ha csak fejlődni akar, vagy éppen holnap kell neki azonnal állás. Azon is gondolkodunk, hogy levigyük már egészen általános iskola, jó óvodai szintre is, csak nagyon piciben a munkaerőpiaci méréseket. Ez nagyon egyszerű mérések, leginkább ilyen személyiségi típusú munkaköri érdeklődés típusú dolgok, még pedig azért ez a terület, amire születünk, ez eldől gyakorlatilag születéskor, és nagyon nehezen vagy nem változik életünk folyamán, és ez a terület, a személyiség típus és a munkaköri érdeklődés, az elejéből 60, a másik pedig 24, ami meghatározza azt, hogy hogyan lehetünk motiváltak. És ha nem ebben helyezkedünk el, akkor egész egyszerűen az egész életünket ilyen kompromisszunk mentén töltjük, és várjuk a kávészünetet, mert hogy nem jutunk el oda. És ezt tudnánk mérni általános iskolában és óvodában, picit tudunk akkor segíteni az oktató, nevelőknek, a szülőknek, az adott kis srác vagy kislány azon az úton induljon el, hogy egyébként ebben lesz neki komfortos. És hogyha nem a hotelbe határozunk meg a gyereknek a jövőjét, hogy milyen karriert szeretnénk neki, ha a gyereknek ez kialakul, abban támogatjuk, akkor azért egy sokkal hatékonyabb és boldogabb munkaerőpiacra.
Dobpergés, és itt jön a fenntarthatóság, mert hogy tulajdonképpen erről van szó, hogy gyakorlatilag már egy egész életutat és az egész gyerekkorunktól kezdve épülő személyiségünket úgy tudjuk majd kialakítani, hogyha megvan ez a kellő önismeretünk, hogy a megfelelő munkát, munkakört, feladatot megtaláljuk saját magunknak, és aztán úgy illeszkedjünk be a társadalomba, hogy a munka tulajdonképpen egyfajta boldogság forrás legyen, és ne csak azt nézzük, hogy egy pénzkeresési lehetőség, egy olyan munka, amit muszáj megcsinálni, de nem lelem benne örömömet, mert hogy igen, tehát vannak emberek, az én munkatársaim között is egyébként nagyon érdekes azt látni adott esetben egy nagyobb meetingen, ahol különböző személyiségek jönnek össze, hogy ki az, aki kicsit csendesebb, visszahúzódóbb, másként tálalja az elképzeléseit, vagy az érzéseit a munkával kapcsolatban, és ki az, aki pedig egy sokkal nagyobb, lendületesebb, vezető, vehemensebb, és adott esetben nem mindig jól keretezhető ötleteket dob be. Szóval ez tényleg elképesztő. És az a előremutató, hogy ezek az emberek együtt kell, hogy dolgozzanak, meg kell, hogy ismerjék egymást. És hogyha tudjuk, hogy a másik milyen személyiségtípus, és akkor most itt szerintem mindjárt visszük tovább ezt a gondolatmenetet, akkor az nagyon sokat segít például egy csapatmunka összeállításában, vagy egy csapat összeállításában is.
Pontosan, tehát nem csak a saját önismeretünk van meg, hanem kicsit a másikat is ilyen szemben megismerjük, akkor rengeteg olyan konfliktust tudunk már preventíven kezelni, ami később szigorúan előjön. Mindig egy példa, hogy a tanulás, vannak tanulási attitűdök, módszertanok, tanulási technikák, ez mindenkinél másféle. Nem lehet mindenkinek, megmutatta a COVID alatti online oktatás, az nem mindenkinek alkalmas. Van, aki egész egyszerűen képileg tanul, látnia kell, olvasnia kell, ezzel tanul. Ez nem baj, ez nem azt jelenti, hogy retro vagy úgy gondolkodású, őnek ez a hozzáállása a tanuláshoz. Van, aki meg pörög és digitálisan tudja ezt megtenni. Ez megint mérhető dolgok egyébként. Tehát az egyéneket úgy kezeljük, hogy ismerjük őket, úgy tanítjuk, úgy fejlesztjük, tudjuk, hogy neki mi az a módszert, mi az a technika, ami bejön, amiben tudunk tanítani, mi a motiváció, hogy tanítsuk, vagy a munkatársak egymást megismerve, milyen olyan kompetenciákkal rendelkeznek, az lehet együttműködés csapatmunkában, ami ilyen szempontból másabb, és ezt tudjuk, akkor egymásra figyelve ez megint azt jelentheti, hogy nem elcsépheted, de fenntartható lesz a munkaerő, ez nem csak azáltal, hogy egyénileg jó helyen vagyok, hanem olyan csapatban tudok dolgozni, hogy együttesen sokkal nagyobb hatékonysággal hozzuk az eredményeket.
Így van, ez elképesztően növeli a hatékonyságot, és még valami erről eddig nem beszéltünk, de a kommunikációban szintén nagyon fontos az asszertivitás, tehát hogy megértem a másikat, tudom, hogy mik a mögöttes, adott esetben hogyan viszi bele a saját személyiségét egy döntésbe, vagy egy munkába.
Mérjük és akkor, ezt is. Mérjük.
Igen, ugye, és ez annyira szép tud lenni szerintem, amikor egy csapat munkában megértem azt, hogy hát ő ebben a képességben lehet, hogy még nem tartott, ahol a másik, és ettől ő nem hülye, vagy buta, vagy nem tudom, hogy akármilyen, hanem ő neki mások az erősségei, és ez egy magasabb, intelligensebb együttműködést, munkakapcsolatot is kialakíthat.
Igen, nem vagyunk egyformák, és nem egyformák a céljaink, meg a nem egyforma karrierutunk. Viszont adott esetben együtt kell dolgozunk adott területen, és ez nem azt jelenti, hogy ott szét kell robbantani, sokkal inkább ezt össze lehet úgy kovácsolni. Kicsit még itt megint a jövőben gondolkozva, hogy eszembe jutott, hogy elkezdünk majd foglalkozni kiégéssel, meg ADHD-val, illetve vannak a különböző szenzoros viselkedések és módszertanok, amik azért fontosak, mert úgy ugyanaz szifinek tűnik, de ugyanakkor jelenleg van a munkaerőpiacon. Ha beszélünk róla, ha nem. Ugye a WHO már a kiégést azt globális betegségén nyilvánította, és ez mindenkit érint előbb-utóbb valamilyen szinten. Viszont a kiégés első szakaszaiban egyénileg is kezelhető, a felismertem, hogy a magasabb szakaszaiban szakember nélkül, akár munkatársal, szülővel, baráttal kezelhető, ha felismertem. És ami felismerem, és nem úgy nézek rá, hogy ne ez valami ördögtől való, nem tudom, milyen purutya betegség, hanem szembe tud velem jönni, ennek vannak tünetei, vannak felismerhető tünetei egyén által, vagy mások által, akkor gyakorlatilag időben tudom azt kezelni, hogy ne jussak el oda, hogy akkor már ez klinikai eset legyen. És tényleg annak idején mi a Melódiákban egy ilyen vezetői hározói találkozón 180 embernél kezdtük el a módszertant vizsgálni, és amikor kezdtük ezzel foglalkozni, azt mondta mindenki, hogy engem ez nem érint. És amikor megcsináltuk a mérést, akkor mindenki bevallott, hogy valamilyen szinten őt is érinti. És ebben a felismerés volt csodálatos az egyén részéről, hogy felismerte, és másképp kezdett magáról gondolkodni, és másképp kezdett a mások többiekről is gondolkodni. Ezeket azért kell behozni, mert mondom, ott vannak a mindennapokban a munkahelyeken, csak úgy nem akarunk róla beszélni, mert vagy bennünket nem érint, vagy jó lenne nem részese lenni, pedig azok vagyunk.
Nagyon érdekes, én szoktam személyes dolgokat megosztani egyébként ebben a műsorban, de szerintem ez az a pont, ahol ezt akár mások okulására is elmondhatom, hogy nekem is volt olyan szakasz az életemben, amikor azt éreztem, hogy nem tudom, hogy miért vagyok annyira nagyon rosszul. Amúgy nincsen semmi bajom, de én olyan rosszul vagyok mentálisan, hogy semmiben nem lelem örömömet. És akkor egyszer egy barátom azt mondta, hogy nem veszed észre, hogy ki vagy égve, mondom, ne viccelj már. És aztán végigvettük ezeket a folyamatokat, és tényleg rájöttem arra, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem boldogít már az, amit csinálok, és mindegy, hogy hová, csak mozduljak már el, mert hogy abban fogom megtalálni akár a keresésben is azt a fajta örömforrást, ami valahogy hiányzik az életemből. És ez egy nagyon-nagyon jó felismerés, amikor az ember bátran ki tudja mondani, vagy fel tudja ismerni, hogy még mielőtt valamilyen fizikai betegség tünetében megjelenne ez a dolog, merjek lépni, és hagyjam el a biztonságosnak tűnő, de akár már toxikus, mérgező, nem előrevívő környezetemet, munkakörnyezetet adott esetben.
Pontosan így van, tehát itt is időbeli felismerés, az egyénnek a saját felismerése, az nagyon nagy lökést adhat abban, hogy valami más, valamit másképp kell csinálnom, ami jelenthet egy pályamódosítást, pályaváltást vagy munkahelyváltást, de jelent egy adott esetben csak a detektálását ennek a dolognak, és egyébként olyan feltérképezhető és felistázható módszereket hasznosítani, van egy csomó ilyen, ami csak kicsi apró lépések, de segítenek abban, hogy ebből ki tudjak zökkenni ebből a munkuskerékből, és akár ugyanazt a munkakört sokkal vidámabban és boldogabban végezzem.
Még egy dolgot szeretnék behozni a beszélgetésünkbe, mert nagyon telik az idő, de szerintem ezt még mindenképpen körbe kellene, hogy járjunk. Ez pedig az, hogy a vezetők milyen képességekkel rendelkeznek ma a 21. század elején, hogyha mondjuk vissza kell nézned a pályád elejére, és aztán, hogyha most is megnézzük, hogy kik a jó vezetők. Én arra gondolok például, hogy nem biztos, hogy mindig attól lehet csak tanulni, vagy azt tud tekintét kialakítani egy beosztottban, aki mindenáron egy ilyen főnökösködő típus. Sokkal inkább lehet, hogy a személyiségében, a szakmaiságában az a fajta partnerség, amit mutat, az adott esetben sokkal inkább példaértékű.
Igen, én általában mindig a másik oldalon ültem, mert mivel ugye a diák közös kitaláltó rögtön főnökök lettünk, és nem nagyon voltam alkalmazott, de egyébként értve a kérdést, én mindig is a helyzetfüggő vezetés modellt alkalmaztam, és alkalmazom, és ezt javaslom. Ugye nagyon sematikusan azt jelenti, hogy nem mindenkit egyféle módszertannak kezelek minden beosztottat vagy kollégát, hanem próbálom őt megismerve olyan módszertanton eszközöket alkalmazni, amivel az együttműködést fent tudom tartani, és ez nem egyforma. Tehát nincs olyan, valaki ordibáló, hatalmra vágyó vezető, és akkor mindenki jó lesz alatta, mert ő majd ilyen főnök. Ez nem igaz. Van, aki arra vágyik, hogy igenis őt így irányítsák, valaki meg ezt nem veszi be, és előbb-utóbb el fog menni. Egyébként a munkai váltások 76% az nem a pénz miatt van, hanem a főnök miatt van, ez csak egy ilyen jó hír a munkaerőpiacra. Mert hogy hiába kínál már bármit, egyszer nem tudok vele együttműködni. Ha viszont a vezető ilyen együttműködő, ugyanolyan alázatosan viselkedik, vagy teszi a dolgát, ugyanúgy tanul a beosztottjaitól, a csapattól, ugyanúgy csapattaként tartja magát, és utat mutat, nem csak megmondja, hogy juss el ide, és aztán mindegy, hogy hogyan, akkor sokkal inkább lesz sikeres az a csapatnak az együttműködése, jelentsen bármennyi csapattagot is, mert hogyha erre tudok figyelni, és az egyéneket valóban emberként, munkatársként kezelve, őket fejlesztve, őket megismerve teszem a dolgomat, akkor majdnem mindegy, milyen típusú vezető vagyok, hogy autark, és én mindig ordibálok, vagy soha nem bírom azt, ha valaki azt mondja, hogy én vagyok a főnök, majd én megmondom. Az már régen rossz hely, ide el kell jutni. Onnan tudják meg, hogy te vagy a főnök, hogy olyan együttműködő vagy, és olyan irányt tudsz mutatni, olyan akár kompromisszumok mentén, együttműködés mentén dolgozol a kollégákkal, amiben ők valóban azt érzik, hogy valaki nekünk irányt tud mutatni, és valóban a vezetőnk.
Nagyon jó tud lenni egyébként, amikor az ember a saját maga munkájával kapcsolatban kritikus, és a főnököt tudja azt mondani, hogy de hát ne keseredj el, hát jó úton haladsz, gyerünk, megyünk tovább, még ne add fel, gyere, ez jó irány. Ez egy elképesztő motiváció és erő tud lenni egyébként, és azt gondolom, hogy nem csak szakmailag mondja azt, mert hogy nyilván végigjárta már ezt az utat, és van tapasztalata, hanem emberileg is nagyon sokat hozzá tud tenni a feladatot, és szárnyakat tud adni például egy projektnek, vagy a munkatársaknak, akik abban dolgoznak.
Igen, sok olyan vezetői kompetencia bejön, amiről úgy kezdtünk is beszélni, ezért mondtam, hogy többes kompetenciákból áll össze. Most éppen az empátiát is mondtam, ami nagyon fontos, mert ha csak én állandóan leszúrom a munkatársat, hogy de ezt miért nem tudta te, pia vagy fia, mert ezt mezzel szemet csinálta más, akkor nem fog ezzel egy-egyére se fogja tudni megcsinálni. Még ha átérzem és segítem abban, beleérzek abban, hogy éppen adott esetben ez mit jelentett, lehet, hogy teljesen külső okok miatt, és nem is annyira szakértelem, és ebben támogatom, segítem, akkor 8-szor akkor eredményt értem el, mint a kiabálásommal.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerintem rengeteg dologról tudnánk még beszélgetni, és lehet, hogy egyszer majd még folytatni is fogjuk. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm, és akkor remélem értékes gondolatokat tudtam hozzárulni a fenntartható munkaerőpiac működéséhez.
Marosi Lászlót hallottátok, Skillix.me ügyvezetőjét. Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a Holnap tegnapja.